Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, Kohut Zoltán, köszöntelek nagy szeretettel.
Én is téged, szia Ági.
Ugye mezőgazdaságban dolgozó szakújságíró vagy, egy csomó adathoz hozzájutsz. Én azt gondolom, egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélgetni. A közel mediterrán éghajlattá vált Magyarországon azt tapasztalom a piacra kimenve, hogy nagyon drága a gyümölcs, a zöldség. Nyilván valamilyen szinten a pandémiát is okoljuk, mindent arra fogunk, de azt gondolom, hogy a gazdákkal beszélgetve igazából a vízhiányra panaszkodnak, hogy nagyon nehéz locsolni, ezekben érezzük, hogy közel 40 fokos meleg. Óriási jelentősége van a víznek. Köze van az, hogy ilyen drága a gyümölcs a víznek, a vízhiánynak, ennek a nagyon-nagyon forró nyárnak?
Az egyik oka az ez, tehát a késői gyümölcsöknél biztos, hogy az a döntő ok, amiért vagy kevés van, vagy nagyon drága, tehát nehéz volt az előadása, de a korai érésőknél, mondjuk a korai barackoknál, szilvánál, ott a probléma az volt, ami egyébként szintén ugyancsak a klímaváltozásnak a következménye, hogy nagyon enyhék a februárok, megindulnak a gyümölcsfák, azt gondolják, most idézőben mondom, hogy március van, nekilódulnak, és erre jön, erre az enyhe február egy nagyon hideg, fagyos március, amikor meg elfagynak még a virágkezdemények, tehát a rügykezdemények, és hát ilyen 80%-os káról, 100%-os káról simán beszélünk, csak a mi környékünkön, amit én magam tapasztaltam, és hát ugye látjuk a jelentésekből, tehát ez az egyik fele, annak például, hogy miért kevés a barack például, és ha van, akkor miért drága. És ez egyébként évek óta megy, tehát a gazdáknak még az külön kár, most nem akarok belemenni a mezőgazdasági kár enyhítési rendszerbe, de alapvetően azt azért érdemes tudnia mindenkinek, hogy a gazdákat úgy kártalanítja a biztosítási rendszer, hogy az előző évek eredményeit veszi figyelembe. De hogyha már évek óta rossz, ugye évek óta ugyanez a forgatókönyv megy a klímaváltozás miatt, hogy enyhe tél, hideg tavasz, elfagynak a gyümölcsök, akkor már évek óta rossz az eredmény, és így a biztosítás is egyre kevésbé tudja követni az időjárást, hogy így mondjam. És a másik ok, amit mondasz, a szárazság és a nagy meleg. A nagy meleg akkor is rossz, hogyha egyébként valaki öntöz, mert a légköri szárazságot, meg ezt az égető, perzselő hőséget, ezt nyilván a növény sem tudja egy határon túl ellensúlyozni.
Az egyik gazdával beszélgetve mondta, hogy évekkel ezelőtt elég volt nyáron kétszer megöntözni a sárgadinnyét, idén minden héten öntözött, és mégis alig termett, és az is összeaszalodott. Bennem van egy félelem, hiszen annyira szokatlan ez a nyár, amiben most vagyunk, hiszen nem egy-két-három napig volt ilyen közel 35-40 fokos meleg, hanem szinte folyamatosan hétről hétre, júniustól kezdve. És valahogy az az érzésem, hogy ez így is fog maradni. Utazva és nyilván sokan nyaraltak, láthatták, hogy az öntözések nagy része, vagy legalábbis amit lehet látni a magasról való öntözés, kinézve az ablakon azt gondoltam, hogy hát ennek több mint a fele a levegőbe fog elmenni. Szóval az az érzésem, hogy itt valami nagy probléma van. Sokan mondják, hogy víz nagy hatalom vagyunk, mert hogy sok víz van a tárolórendszerekben, a föld alatt, stb. De valahogy az az érzésem, hogy ez nem így van. Hogy van ez? Víz nagy hatalom vagyunk?
Hát most két nagy témát teszünk egybe, de akkor válaszok külön, azt javaslom. Most, hogyha azzal kezdjük, amivel végeztél, hogy mennyire vagyunk víz nagy hatalom, vagy nem, ez a szokásos önötetéseink közül az egyik. Ez baromira nem igaz. Inkább úgy mondom, hogy ez egy félreértett adat, vagy egy adatot nem jól értelmezünk, az kicsit tény, hogy nagyon sok víz, relatíve sok víz érkezik a Kárpát-medencébe, de a megújuló vízkészleteinknek, amikből minden évben kapunk, vagy folyamatosan kapunk, tehát nem a vízbázisaink, nem a föld alatt lévő vizeink, vagy a Balaton, tava, vagy ilyesmi, az tényleg elég bőséges, az tök klasszul jön. Csak a gond az, hogy ezeket tovább engedjük az országban. Tehát nem tudjuk ezeket a vizeket, ami a folyókon jön, ami csapadékként jön, azt nem tudjuk megtartani. Sőt, a rossz vízgazdálkodási rendszerünk miatt, ami még mindig abból indul ki, amiből mondjuk 150 éve kellett kiindulni, hogy vezessük el a belvizet, vezessük el az árvizet, szabaduljunk meg ettől a rengeteg víztől. Ez igaz volt mondjuk ugye a reformkorban, amikor elkezdődtek a főszabályozások, meg egyebek, de ez ma már totál nem jó. Tehát most pont az a problémánk, hogy ami jön víz az országba, az tovább robog ezeken a szabályzott folyókon, és kizúdul az országból, anélkül, hogy ezeket hasznosítani tudnánk. Sőt, amikor jön esetleg egy gazdagabb csapadékos időszak, és belvizek keletkeznek, azokat is ész nélkül elvezetjük. Persze, nyilván a belvíz nem jó, mert nem lehet művelni a szántókat, ezért elvezetjük, és pár hónap múlva meg ott aszály lesz, és száradnak a növények. Szóval valahogy nagyon, ahogy mondtad, tényleg fel van borulva ez a rendszer.
Hadd kérdezzek valamit. Talán nagyon sokak fejében ugyanaz a lecke van, mint az én fejemben is, hogy a reformkorban, ugye Széchenyi közbenjárásával többek között, hogy ez milyen nagyszerű dolog volt, hogy a folyókat szabályozták. És utóbbi időben hallom ezt a vitát, hogy ez akkor talán jó volt, mert akkor hajózhatóvá tették a folyókat, de hogy ma már egyáltalán nem jó, mert hogy pont ezek az áradások nagyon sok tápanyagot, vizet adtak volna azoknak a területeknek. Most abból, amit te mondtál, azt érzem, hogy ez nem jó, hogy így van.
Rendkívül összetett, mert a hajózásnak is nagyon fontos szerepe lenne, tehát például az, hogy a Dunán egyre kevesebbet tudunk hajózni, pont a szárazodik a klímánk, ezért egyre fogy a hajózható napok száma a Dunán. Ez a mezőgazdaságnak, az iparnak, a paksi atomerőműnek, hogy más nem mondjam, nagyon komoly károkat okoz. Hát én 3 vagy 4 évvel ezelőtt a Duna medréből fotóztam Budapestet, lementem a hídon, átmásztam a lépcsőn, és egy szárazulaton álltam a Duna medrének a kellős közepén, és ott mentek a hajótűren pár méterre. Tehát a hajózhatóság nagyon fontos érdek volt, és az biztos nagyon fontos volt, hogy emiatt is szabályozzák. A másik fontosok meg az volt, hogy ugye szántókat kellett kialakítani a lápos, mocsaras, ingományos területekből, mert ugye nőtt a népesség, azokat élelmezni kellett. Az volt az egyik eszköz, amivel új területet tudnak bevonni, hogy mondjuk lecsapolták ezeket a lápos területeket. A korábban árvízzel elöntött területeket gátakkal és folyószabályozással kivonták az áradást veszélye alól, és elkezdték művelni. Amire nem mondhatjuk azt, hogy nem volt jó, csak ez most nem jó. Most, amikor sokkal kevesebb, vagy véletlenül sokkal kevesebb eső esik, mint mondjuk 150 éve, ezt nem tudom pontosan, de most egyre kevesebb esik. Ez most baj, mert azokat a vizeket most újra meg kéne tanulnunk szétvezetni. Tehát amikor jön a mondjuk a Tiszán, és mondjuk a románok nem mérgezik meg kivételesen, vagy nem szennyezik be, vagy jön a Dunán, azokat a vizeket meg kéne fognunk, mint hogy megfogják az osztrákok, meg a szlovákok, mi nem fogjuk meg. Kéne leágazásokat, víztározókat, olyan árterületeket képezni, amiből kiemelve a vizet, például mezőgazdasági vagy ipari célra felhasználni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk. Víz nagy hatalom vagyunk-e itt a mediterránná váló éghajlatunk alatt? Úgy tűnik, hogy nem. Ezt a témát fogjuk továbbontani a következő beszélgetés részletben. Maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. Víz nagy hatalom vagyunk-e kérdést boncolgattuk, ugye itt a mediterránnál váló éghajlatunk alatt nagyon-nagyon melegek vannak, és az a tévhit van mindenkiben, hogy víz nagy hatalom vagyunk. Erről beszélgettünk, hogy ez sajnos nincs így.
Ez abszolút nincs így. Európában a Kárpát-medence a legfenyegetettebb és a legrosszabb helyzetben lévő terület. Ugye van a fogyó vízkészlet, és van az állandó, hogy így mondjam. A megújuló az az, amiből folyamatosan kapunk újra és újra. Ahogy mondtam, ennek a 95%-a a mi térségünkben, ez kívülről, vagy fentről, meg oldalról, hogy így mondjam, érkezik. A problémánk ezzel ma az, hogy nemhogy nem fogjuk meg, hanem nem csak tovább engedjük az országon, anélkül, hogy az ömét hasznosítanánk, hanem egyébként még teszünk is hozzá azzal, amit mondtam, hogy amikor a belvizet levezetjük, azt ugye a folyóba vezetjük le. Tehát, hogyha ide jön mondjuk egy egység víz évente, akkor ahhoz mi még hozzáteszünk 1/10%-ot körülbelül. Tehát egy helyet, az egyet is tovább engedjük, anélkül, hogy hasznosítanánk, és még pazarlunk hozzá. Olyan sokat pazarlunk, ezt kiírta magának, évente 7 köbkilométer vizet, ez 7 millió köbméter víz, ez talán 3-szor annyi, mint a Balaton. Tehát ennyit pazarlunk el most, azért gondoljunk bele, hogy ez hatalmas mennyiség.
Más országokban, akár a környező országokat, ha nézzük, ebben jobban gazdálkodnak? És hogyan lehet ebben gazdálkodni? Ugye említetted itt, hogy duzzasztókat csinálna.
Hát például úgy, igen. Vagy záportározókat. Tehát ugye a csapadék az jön, de a párolgással rengeteget elveszítünk. Azon kívül, és ez most megint a klímaváltozás, hogy a csapadék most nem úgy jön, mint mondjuk a mi gyerekkorunkban, hogy akkor tudtuk, hogy ősszel sokat fog esni, télen lesz hó, ami majd tavaszra megolvad, addig védi a növényeket, utána beolvad a tavaszi talajba, a tavasz végén, vagy nem tudom mikor megint kapunk, ugye medártkor, meg stb. Most egyrészt ezek a rendek, ezek az időszakok, ezek teljesen megbolondultak, sokkal szeszélyesebb lett. Ha te mondjuk 2 hetente eheted meg azt, amit 2 hétig naponta ennéd, akkor rosszul leszel tőle, és a fele nem fog hasznosulni, a nagy része nem fog hasznosulni, de még ráadásul betegé is tesz. A csapadék és a termőtalaj szempontjából ez ugyanígy működik, tehát amikor lezudul mondjuk 60 mm eső 2 nap alatt valahol, mert ilyenek történnek, vagy akár 30 mm, és utána hónapokig vagy hetekig semmi, az nagyon rossz. Egyrészt a gyors eső erodálja a talajt, kimossa a tápanyagot, nem lehet rámenni művelni, hogyha elönt egy területet, utána meg hát ugye a szárazság, azt meg mindannyian tudjuk.
A példából kiindulva, ugye ha én 2 hetente kapom meg a táplálékomat, akkor úgy tudok védekezni, hogyha a hűtőszekrényben tárolom, amit lehet. Tehát ezt a hasonlatot folytatva, akkor lennénk szerencsések, hogyha akár a csapadékot, akár az áradásokat valamilyen akár módon, akár a folyók vizét tárolnánk időszakosan, igen, célirányosan, igen. Csak a környező országokat nézve talán másút jobb megoldásokat találnak, vagy jobban vigyáznak rá?
Ebben nem vagyok annyira otthon, de azt tudom, kollégám volt kint az Imre nemrég Ausztriába biciklizni, és mondja, hogy sorban látja a Dunán azokat a kisebb, nagyobb duzzasztó műveket, amik arra jók, hogy a vizek szabálytalan áradását, apadását, azt egy kicsit kiegyensúlyozzák, és hát az pedig hazai példa, hogy most jártam nemrég Kalocsa környékén. Ott még a TS időkből van egy hatalmas öntöző rendszer, amit azért nem használnak, nem tudom, évtizedek óta, 10-20 éve, mert egymással nem tudtak megegyezni a vízszolgáltató meg a gazdák, és emiatt ott áll egy nagy öntöző, mint egy 2000 hektárra való, hatalmas területre való öntöző rendszer, amit nem használnak. Na most Magyarország tehát egyrészt rossz helyzetben van, megújuló vízkészlet, ami évente teremtődik, ez 600 köbméter per fő per év, több mint egy elég ide a 600-as szám. Vannak olyan országok Európában, tőlünk nem is messze, ahol ez 23 ezer, tehát 40.
Hol?
A Balkánnak a déli részén például. De az európai átlag az durván olyan 7-8 ezer körül van.
Tehát hogy létezik ez a hatalmas különbség? Több folyójuk van? Többet esik az eső?
Döntően ezek az okok, amiért a megújuló vízkészlet szempontjából jobban állnak. Tehát akkor itt érdemes visszatérni arra, hogy a folyószabályozásnak az egyik hátránya többek között az is, hogy a megújuló vízkészletek, mondjuk amikor jön egy áradás, vagy sok csapadék esik, akkor bizonyos területeken, ahol árterület van, lápos, ingoványos, mocsaras, erdős terület van, ott ezek az érkező vizek, ezek tudják táplálni a vízbázisainkat, tehát a talajvízkészletünket. Hogyha ilyen területek nincsenek, mert ezeket szántóvá alakítjuk, tehát mondjuk lecsapolunk egy hanságot, vagy egy folyóközi részt, és abból csinálunk szántóföldet, az már nem fogja olyan szinten tudni táplálni az a terület a nem megújuló állandó talajvízkészleteinket, tehát ott is veszítünk. És Magyarországon ez nagyon érvényesül sajnos. Tehát egyszerűen két oldalról égetjük a gyertyát, most a hülyeség nyilván tüzet vizet, ez egy képzavaros megfogalmazás, de a helyzet az, hogy nemhogy nem védjük meg azt a vizet, amit kapunk az Istentől, vagy az égtől, vagy az időjárástól, hanem még pazaroljuk is. És rongáljuk azokat a mechanizmusokat, amik a vízbázisainkat táplálnák.
Jól értem, akkor most beszéltél a földben lévő vízről. Igen. Ugye van a megújuló, akkor ő a nem megújuló.
Igen.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen a nem megújuló állandó vízkészleteket is nem vigyázunk rá.
Nem, ezek a felszín alatti vizek, igen. Igen.
Nekem azt mondták, hogy ebből óriási mennyiség van Magyarországon, de akkor ez is tévhit.
Ez még eddig igaz, tehát az kétségtelen, hogy hatalmas tartalékaink vannak, csak ugye időközben, ahogy az ország fejlődik, és ahogy a globális gazdaság és ipar és fogyasztás nő, ezek a vízbázisok egyre inkább fenyegetetté válnak a fokozott kitermeléstől. Tehát az, hogy nagy tartalékaink vannak, az igaz most, de nem tudni, hogy mennyire lesz igaz holnap. Az, hogy ezek folyamatosan csökkennek, ez már ma is megfigyelhető. Szóval ezek a vízbázisok nagyon lassan teremtődnek újra, pontosabban pótlódnak. Tehát úgy pótlódnak, ahogy mondtam, hogy például jönnek külső vizek, és azok átszivárodnak a talaj különböző rétegein, és ott maradnak, onnan nem párolódnak, ugye nem kapnak szelet, levegőt, stb. Nagyon tiszták, tehát nagyon hasznos készletek ezek. De a fokozott kitermelés miatt ezek azért fogynak. Tehát azt ne gondolja senki, ez ugyan, mint a termőföld, amiről beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy mindenki azt gondolja, hogy termőföld mindig lesz. Hát kimész a földre, és akkor látod nagy barna táblákat, persze. De hogyha nem vigyázol rá, az ugyanúgy el fog tűnni holnap után.
Mire használjuk ki? Ugye említetted itt, hogy a kitermelés. Mire használjuk el ahelyett, hogy megtartanánk?
Az utóbbi 50 évben csak Európában, és ez egyébként globálisan ugyanígy lehet az átlag, 25%-kal csökkent a felszíni vizek mennyisége, ami azt jelenti, hogy 50 év alatt a negyedét feléltük az ipari fejlődés és a fogyasztás növekedése következtében a nem megújuló felszín alatti vizeinknek.
De mire használjuk el egy hétköznapi embernek, ez úgy nincs meg a fejébe. Kutat fúrunk, okkidával öntözünk, de mire használjuk el? Ugye említetted itt a ipari fejlődést.
Mondtam neked egy pár héttel ezelőtt, hogy 1 kiló marha hús, mire az asztalodra kerül, az 17 ezer liter víz. Erre. Tehát bármit gyártanak, ahhoz kell víz. Bármit ilyen élelmiszert vagy takarmányt állítanak elő, az egyre több használatnak, több mint mennyiségű víz kell. És ugye aztán a fürdők, a szennyvíz kezelési rendszer, az ivóvíz, a locsolóvíz, amit ilyenkor aztán persze muszáj, hát ugye senki nem akar, hogy kiégjen a füve otthon, erre megy el.
Akár a fürdésre szokták mondani, hogy mi tisztított ivóvízzel fürdünk, és folyatjuk bele a meleg ivóvizet a fürdőkádba, az hihetetlen.
Igen, hát és ugye, hogyha ilyenkor valaki megszólal, hogy gyerekek, lehetne esetleg mondjuk ilyen jacuzzi, meg itt tudom, ilyen speciális fürdő, vagy ilyen zuhanykabinok helyett, amik mondjuk 30-40 liter vizet per zuhany használnak föl, ahelyett, vagy nem tudom, hogy 120 liter, fogalma sincs, hogy mennyit, de mindenképpen sokkal többet, mint mondjuk egy takarékosabb szemlélettel. Vagy valaki azt mondja, hogy fogmosás közben ne erezd a víz. Jó, ezek eszmetlen pici mennyiséget tényleg. De ha mondjuk az az 500 millió európai csak naponta 1 liter vizet, vagy mondjuk 10-et menjünk tovább, 10-et megspórol, már az is valami. Szóval az a gond, hogy mindig oda jutunk vissza, amiről szintén beszéltünk egy pár hete, hogy ilyen mennyiségű embert, ilyen életszínvonalon, ilyen fogyasztás mellett csak úgy lehet fönntartani, hogy az a kinyírjuk magunkat.
Mindenképpen elgondolkodhatóak azok az adatok, amiket említettél, tehát, hogy itt a környező országokhoz képest ugye 600, Bosznia-Hercegovinában és délre 23 ezer per
Vagy Hollandia, fő. Ugye, tehát ahol mondjuk sokat esik a csapadékot, nyilván sok, most nem tudom fejből az összes európai adatot, de azt tudom, hogy a miénk áll a lista alján ezzel a 600-zal.
Tehát nem vagyunk vízhatalom, hogy rövidre zárjuk.
Innen fogjuk... És nem is vigyázunk, az a baj. Igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést jövő héten. Maradjanak velünk, az öntöző rendszerről és az öntözési technológiákról fogunk beszélgetni, hiszen ha nem vagyunk vízhatalom, ha a környező országokat, Európát figyelembe véve a legkevesebb vízzel rendelkezünk per fő, akkor ugye nagyon fontos és nagy jelentősége van, hogy azt a keveset mire használjuk és hogyan használjuk. Erről fogunk beszélgetni Kohut Zoltán szakújságíróval jövő héten. Maradjanak velünk, ha tehetik továbbra is. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm, meghívtál.
Ágnes voltam a mikrofonnál.